az idén, október 1-én felszentelhettük ezt az új, újra szentelhettük, vagy inkább a munkálatok megszentelését végezhette Kocsis Fülöp érsek metropolita. Sajnos a saját püspökön a pont abban az időszakban került karanténba, ilyen koronavírusos eset, de és nem jöhetett el, de megkérte a magyarországi főpásztort, hogy végezze el ezt a munkálat megszentelést, és az is szép volt, hogy mivel Szent Mihály és Gábor arkangyalok temploma vagyunk, és sem tollat vagy tallut nem találtunk az oltárba, de amikor kibontottuk, még erekese volt az oltárban, nem tudom a történelem során, hogy sikerült ezt így végig élni, ezért most erekje is került az oltárba, mégpedig nem is akárki, hanem Szent László királyunknak egy csont erekjéje, ő azt helyezte be Kocsis Fülöp metropolita érsek a templom szentelés, az oltár szentelés alkalmával. Ennek a kis közösségnek ugye 400 lelke van, sok fiatal van, akik a mai idő, akiket a mai időben elég nehéz, de nem lehetetlen a templomba csalni és ott tartani. Van nőszövetségünk, 20 év alatt sok minden történt, temetőkápolnát, ravatalozót építettünk, mert ugye bejött az a törvény, hogy háztól nem lehet temetni. Összeírtuk az összes temetési éneket, mert amikor háztól temettünk, akkor a csodálatos népi énekek mind felhangzottak, és szinte fejből tudták a nénikék, akik mindig segítenek a temetés alkalmával a búcsúztatáskor, és ezeket leírtuk, mert most már nincs is alkalom, mikor ezeket énekelni, ezeket összegyűjtjük, saját kis énektárunk van, és sok minden fejlődés, amit remélem, hogy majd a következőkben, a görögfaszikus műsorokban mindig meg tudok említeni, és életben tudom tartani.
Igen, ennek az ünnepségnek a kedves Mária Rádió hallgatói is tanúi lehettek, hiszen közvetítettük a templom újjá szentelését, vagy ahogy mondtad, a munkálatoknak a megszentelését, és innen jött az az ötlet is, hogy hát akkor jó lenne egy görög-katolikus műsort is készíteni, de erre egy picit később fogok kitérni. Arról szeretnélek kérdezni, hogy szerinted mi a hivatás? Hogyan fogalmaznád meg úgy önmagadnak?
A hivatás, ezt is egyszerűen szeretem megfogalmazni, az a válasz, amit mi igenként fogalmazunk meg, tehát az Istentől jövő kérdésekre nem feltétlenül csak a papi hivatásra gondolok, hanem az Istentől jövő felhívásokra, kérésekre, megszólításokra mondott igen válasz. Ezt látom hivatásnak, mert nem csak a papi hivatás, hanem ugyanolyan hivatása van az orvosnak, de még a mérnöknek is, és még annak a bácsinak is, aki a mezőn dolgozik, és leveszi a kalapját, amikor délben harangoznak, keresztezet, és úgy folytatja a munkáját. Minden ilyen igen válasz egy köszönés arra, amelyet az Isten neki kínál.
Szerinted ma miért olyan kevés a hivatás? Vagy lehet-e a hivatás krízisről beszélni nálatok például?
Hivatás krízisről én a mi közösségeinkben nem nagyon beszélnék. Nem hiszem, hogy hivatás krízis van. 2020. februárjában a Szentatyához vihettük a nagypereskei istenszülő ikont, majd erről is lesz szó biztos a későbbiekben, hogy milyen értéket őrzünk itt nálunk nagypereskén, és akkor az alatt a másfél nap alatt, míg Rómában voltunk, bebetéltünk egy-egy templomba, ugye ha már az ember Rómába megy, akkor a kötelező zarándoklathoz szükséges főbb templomokat meglátogatja, kisebb templomokban is voltunk, és ne adj Isten, mindig úgy kerültünk be, hogy szentmisét végzett valaki, vagy egy pap, vagy egy bíboros, vagy egy kis zarándok csoport. És rengeteg, nem fiatalt láttam, hanem olyan 35-44 körüli férfit, inkább férfit, mint nőt a templomban. Itthon viszont azt látjuk egy vasárnapi misén, hogy az asszonyok többen vannak, mint a férfiak, és a férfiak, ha jönnek, akkor elhúzódnak a kart adva a kórusra, görög templomokról beszélek. A római templomok viszont tele vannak, a református templomok tele vannak. Nem látok hivatás krízist, mert ahol ennyi híve van az egyháznak, az biztos akad mindig egy olyan személy, aki közelebb férkőzik a paphoz, gyermekre gondolok, aki szeret minisztrálni, aki elcseni azokat a mozdulatokat, amelyet az ottani pap szíve lélekkel végez, és nem is kell azt mondani, hogy nem akarsz véletlenül papnak jelentkezni, vagy nem érzel egy hivatást magadban, amikor beszélget az ifjúsággal, hanem szinte ez jön magától. Nem feltétlenül beszélnék én hivatás krízisről. Vagy lehet, hogy túl naív vagyok.
Hát én azért kérdeztem ezt a kérdést, mert nálunk a római katolikus egyházban, és beszélek a négy magyar Erdély Egyház megyéről, jelenleg alig van 40 kispap Gyulafehérváron a négy egyház megyéből. Évente egy-két, maximum három papot szentelnek az utóbbi időben. És úgy érezem, és úgy érezzük, hogy valamit tennünk kell, mert például én, amikor kezdtem a teológiát Gyulafehérváron, 54-en kezdtük az első évet, és abból annak fele pap lett. Tehát 15 év alatt, úgy durván 15 év alatt nagyon-nagyon megcsapant nálunk a papi hivatások, a pap szenteléseknek úgymond a száma. És keresjük az okot, hogy ez miért van. Lehet, hogy valamit nem jól csinálunk mi papok, vagy túlságosan el vagyunk foglalva az előírt feladatokkal, tehát itt gondolok az adminisztrációra, amely nagyon sok időt lefoglal egy pap életébe, aki nem tud annyira a pasztorációval foglalkozni, ezek miatt, mert ha nem, akkor ugye jön a számvevőszék, és na, van egy csomó apróság, ami úgy befolyásolja a papoknak a hétköznapi életét, amely talán átbillenti egy másik átbillenti a másik oldalára, úgymond az életét, és így nem lát a mai gyermek, a mai fiatal egy ideált abban a papban, ahogy te is fogalmaztad, hogy elcsenje úgymond a mozdulatait, vagy hogy közelebb kerülhessen hozzá, mert mindig a papot elfoglaltnak látja. Van egy ilyen is. Te hogyan látod ezt a dolgot?
Hát én a kérdésnek a feltevésekor rögtön arra gondoltam, amit civil oldalról szoktak megközelíteni, hogy a görögkatolikus papságban, ugye szentelés előtt meg lehet nősülni, ezzel lehet választani, hogy nőspapként szeretnék tovább élni, vagy nőtlen papként. De a római katolikus egyházban ez nincs meg, és a hívek rögtön ezt válaszolhatnák erre a kérdésre, hogy miért nincs hivatás, hogy valószínű azért, mert a római katolikus testvérek nem nősülhetnek. Én biztos nem ebben látom az akadályt, hanem sok a papi példamutatás az ami hozza a munkásokat a papi szolgálatba, szerintem. Ehhez az kell, hogy a papnak valóban el kellene határolódnia. Külföldön úgy is van, hogy nem szól bele az adminisztrációba, ha így lehet mondani, sőt olyan hibák is vannak, hogy a sekrestés néni odaírja, hogy halottért kell misézni, és kiderül, hogy pont aznap élő mise van, és ilyen furcsaságok történnek, mert nem ő veszi fel úgymond a mise rendelést, hanem van civil személyzet. Én azt mondom, hogy az adminisztrációra civil személyzetet kellene alkalmazni, és a papnak mindig arra kellene koncentrálnia, hogy a hívei között legyen, és a híveinek csúnya szóval programokat alakítson ki. Én azt tettem észre, én is el voltam keseredve, amikor az egyházközségemhez kerültem, sírva jöttünk el az első látogatás után a feleségemmel, meg a kisgyermekemmel, hogy hova kerültünk. Egy asztal meg egy lóca volt az, amit bútorként átvettünk, egy romos parókiából, slám, jó, hosszú idő telt el, 20 év alatt, mégis el tudtuk érni azt, hogy egy új templomot adhattunk a hívek szolgálatára. Viszont az is fáj, hogy amikor ebben az új templomban körülnézek, akkor akkor arra kell rájönnöm, hogy jó, a templomot felépítettük, most már arra is kellene koncentrálni, hogy ezt meg is töltsük hírekkel, mert egyik évben sokan vannak a templomban, másik évben kevesebben. Egyik faluban azzal azt mondják, hogy sajnos régen, ugye karácsonykor sok betlehemes volt, most már nincs egy se. Érdekes, a mi falunkban eddig mindig kettő volt, a tavaly már három, és az idén négy csoport fog indulni karácsonyi lánggal kántálni a hívek körébe, van egy ilyen szokás nálunk. Ott kell lenni velük, és sok-sok programot kell csinálni. Reklámozni kell, csúnya, így mai szóval mondva, reklámozni kell az egyházat, és ebben a reklámban életnek kell lennie, és valóban példamutatásnak. Az a kisgyermek, aki ott áll, és csetlik-botlik az oltár mellett, annak ott kell maradnia, nem szabad elszakadnia. Nálunk is vannak gondok. Vannak vallásos iskolá, illetve felekezeti iskolában járó diákjaink, akik az iskolába, mert kötelező volt minisztrálnak, de már otthon nagyoknak érzik magukat, és nem akarnak minisztrálni. De azért ott vannak, és nyomogatják a számítógépet a kivetítésnél. Mindig feladatot kell nekik adni, szerintem, és ebben meg fogják találni azt, hogy ők oda tartoznak, és lehet, hogy a nagymamának az unokája kap egy nyaklevest a Szentlélektől, hogy kicsit jobban odafigyeljen, és valóban igent mondjon arra a hívásra, mert állandóan hívja őket rajtunk keresztül az Úristen, a híveket, és mindig maradnak annyian, hogy a szőlőben legyen megfelelő napszámos is.
Mit üzennél a kedves hallgatóknak, de még mielőtt az üzenetet elmondanál, akkor felhívjuk a kedves hallgatók figyelmét, hogy indul neked egy műsorod itt az Erdélyi Mária Rádióban, és miről fog szólni ez a műsor így nagyjából nagy vonalakban? Ez sorozat lesz.
Hát elsősorban arról, hogy jelen vagyunk a történelemben. Ugye sok ideig nem lehettünk jelen, mert tiltott volt a görögkatolikus egyháznak a szolgálata, de itt élünk és együtt élünk azokkal, akik óvtak bennünket, védtek bennünket, gondolok itt a római katolikus testvérekre, akik ugye azt szokták mondani, hogy jaj, hát egy csomó görög katolikus jár a római templom, és nem akarnak visszatérni görögnek. Hát ők már ott maradtak, és családjuk a római katolikusok lettek, ebbe jogilag sem szabad belemenni, viszont arra is gondolni kell, hogy abban az időszakban, amikor nem gyakorolhattuk a vallásunkat, akkor igenis elmehettünk oda is, és tudtuk a szentségeket, fel tudtuk venni, és valahova tartoztunk. Nem dobtuk el a katolikus hitünket. Most viszont, mikor visszakaptuk, akkor mutassuk meg, hogy igenis élünk és létezünk, és van hagyományunk, van történelmünk, vannak gyökereink, van múltunk, de van jövőnk is. Történelemről szeretnék beszélni, jelenlétről és liturgikus dolgokról, mert ugye egy kicsivel különbözik, viszont ugyanúgy része a római katolikus egyháznak, a görög katolikus is. Például itt van a karácsonyi bőjt, ugye mi nem négy gyertyát gyújtunk meg az adventi koszorún, hanem hatot. Tegnap kezdtük el az elsőt, ugye ma kezdődik a karácsonyi bőjtünk, Fülöp apostol bőjtjének is nevezik, és ilyen vallásos hagyományokról is szeretnék ebben a sorozatban hangot adni, sőt, görögkatolikus énekeket is megszólaltatni, nem feltétlenül mise énekeket, de minden olyan hozzánk tartozó történelmi hagyományt, ami megmutatja, hogy mi görögkatolikusok vagyunk. Fontos még azt megemlítenem, hogy a Szent II. János Pál pápa a Dolgo Millennio Inianno Ente című apostoli levelében a következőt mondja, hogy annak az időnek az emléke, amikor az egyház még mindkét tüdejében lélegzett, ösztönözte kelet és nyugat keresztényeit arra, hogy a hit egységében járjanak együtt, és hivatalosan is tartsák tiszteletben egymás másságát, fogadják el és viseljék el egymást, mint Krisztus ugyanazon és egyetlen testének tagjait. Hát ennek a testnek részei vagyunk, és ezúton szeretném már előre megköszönni a lehetőséget, hogy a Mária Rádióban, Római Katolikus Rádióban mi is helyet kapunk, és hangot adhatunk görögkatolikus voltunknak.
Sok kegyelmet és erőt kívánok hozzá az új műsorokhoz. Természetesen mi is támogatunk ebben, és akkor most egy üzenetet azoknak, akik ágyba fekvő betegek és szenvednek, de imádkoznak értünk a Mária Rádióért, műsorvezetőkért ebben a helyzetben.
Ebben az üzenetben legyen egy köszönet is. Én is átestem pont húsvét alkalmával ezen a nyomorúságos betegségen, kórházba kerültem, és tudok róla, hogy a Mária Rádióban is imádkoztak értem, nem csak a saját híveim. Az az üzenetem, hogy nem szabad feladni, nem szabad elerőtlenedni, hanem össze kell fogni, nem csak családként, nem csak rokonként, nem csak ismerősként ebben a vírushelyzetben, hanem sok-sok imával, imádságos lelkületben azokért, akik most szenvednek, azokért, akik még el fogják kapni ezt a betegséget, és azokért, akik már előre mentek, és már onnan felülről kísérik figyelemmel a mi vallásos életünket. Imádkozzunk egymásért.
Így legyen ez a végső szó, imádkozzunk egymásért. Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt percekben Béla atya, görögkatolikus papnak a tanúságtételét hallhatták, továbbiakban pedig közölni fogjuk, hogy mikor indul az új műsora is. Maradjanak továbbra is velünk, kedves atya, köszönjük, hogy velünk voltál. Isten áldása kísérje további szolgálatodat és családodat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, dicsőség Jézus Krisztusnak.
A pap vasárnap esti imája. Uram, ma este egyedül vagyok. A templomban lassan erült a zaj, mindenki hazatért. Én is hazajöttem egyedül. Íme előtted állok, Uram, egyedül. Terhes a csönd, és nehéz a magány. A testem éppen olyan, mint másé, két kezem van a kemény munkára, s a szívem szeretet után vágyik. De én mindezt neked adtam, mert szükséged volt rám. Mindent neked adtam, de ma minden nehéz. Nehéz neked megőrizni a testet, amely ma más testnek kínálná fel magát. Nehéz mindenkit szeretni, és önmagamnak senkit meg nem tartani. Nehéz melegen megfogni egy kezet annélkül, hogy azt önmagamnak örökre megtartanám. Nehéz felébreszteni a szeretetet, és mégis teljesen csak a tiéd maradni. Nehéz mindenkinek mindene lenni, és önmagam számára csak semmi és senki. Nehéz olyannak lenni, mint a többiek, és a többiek közt mégis más maradni. Nehéz mindig csak adni, és soha nem kapni senkitől semmit. Nehéz mindig máshoz közeledni, ha nem közeledik felém soha senki. Nehéz mindig mások bűnét, terhét hordani, amikor nemet mondani nem szabad soha. Nehéz örökké mások titkát őrizni, ha a magunkét nem oszthatjuk meg soha senkivel. Nehéz mindig mást bátorítani, segíteni, ha mi magunk soha nem lassíthatjuk le a lépteinket. Nehéz mindig a gyöngéket támogatni, ha önmagunk senki vállára nem támaszkodhatunk. Nehéz egyedül lenni. Egyedül mindenki előtt. Egyedül a világ színe előtt, a szenvedés előtt, a halál előtt és a bűn előtt. Nem vagy egyedül, fiam. Én veled vagyok. Mert én te vagyok. Szükségem volt a te emberségedre, hogy megtestesülésemet és megváltásomat tovább folytathassam. Öröktől fogva választottalak, mert szükségem van rád. Szükségem van a kezedre, hogy továbbra is áldhassak, szükségem van az ajkadra, hogy tanításomat hirdethessem. Szükségem van a testedre, hogy szenvedjek továbbra is, szükségem van a szívedre, hogy szerethessek továbbra is, szükségem van rád. Maradj velem, fiam. Előtted állok, íme uram, íme a testem, íme a szívem, íme a lelkem. Tégy elég naggyá, hogy felérjek a világ magasáig, erőssé, hogy terhét bizton hordozhassam, tisztává, hogy ölelhessem annélkül, hogy lekötném önmagamnak. Tégy találkozások helyévé, de csak átmenetileg. Vége láthatatlan úttá, amelyen senki meg nem áll, hol emberit nem talál, s feléd siet tovább. Uram, ma este, amikor már minden csöndes, és csak a szívemben érzem a magány keserű marását, amikor az emberek gondja emészti lelkemet, és én képtelen vagyok kielégíteni őket, amikor az egész világ nyomorúsága és bűne nehezedik a vállamra teljes súlyával, újra igent mondok neked, nem könnyű kacagással, hanem csöndes, alázatos, tudatos elhatározással. Színed előtt egyedül, uram, a békés esti csöndben. Amen.